Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. 108 millió háztartásban kísérték figyelemmel az elmúlt időszak egyik legnagyobb érdeklődéssel várt box mérkőzését, méghozzá a ringbe nagyjából a visszavonulása után 20 évvel visszatérő Mike Tyson és az influencer profi boxoló Jake Paul találkozóját, amit a Netflix élőben streamelt. A következő percekben erről a találkozóról fogunk beszélgetni, illetőleg a profi box úgynevezett el-influenceresedéséről, ugyanis ennek a mostani Jake Paul-Mike Tyson összecsapásnak is, hát finoman fogalmazva inkább a marketing értéke volt erőteljesebb, semmint a sportértéke. Ezt megerősítette az általunk megkérdezett sportközgazdász is, Szabados Gábor. Most vele beszélgetek a találkozóról.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
Visszatért a ringbe a profi box egyik legnagyobb legendája, az 58 éves Mike Tyson. Tyson hivatalosan csaknem 20 évvel ezelőtt 2005-ben vonult vissza, 2020-ban egy bemutató mérkőzést vívott Roy Jones Jr.-ral, most pedig hát elég nagy érdeklődésre tartott számot a Jake Paul-lal szembeni küzdelme, amelyet egyébként az influencerökkel vívó Jake Paul egyhangú pontozással megnyert. Texasban rendezték ezt a mérkőzést, de hát itt a mérkőzésen túlmenően, vagy a boxmeccsen túlmenően elég fontos jelenségekről tudunk beszélgetni a következő percekben Szabados Gábor sportközgazdásszal. Ugyanis aki nézte a közvetítést, vagy aki egyáltalán csak híreket olvasott az ökölvívó mérkőzéssel kapcsolatban, amit egyébként a Netflix streamelt, rögtön arra gondolhatott, vagy én legalábbis rögtön arra gondoltam, hogy volt-e bármiféle sportértéke ennek a találkozónak, vagy ez igazából a marketingről, a hírverésről, a pénzgyűjtésről szólt, és hát azt csak remélni tudjuk, hogy természetesen a befolyó nemcsekély bevételt azt akár jótékony célokra fordítják. Ugye az a kérdésem, hogy volt-e bármilyen sportértéke ennek a találkozónak?
Nyilván már előre lehetett tudni, hogy nem nagyon lesz. És azt gondolom, hogy aki látta a mérkőzést, vagy akár csak olvasta a róla szóló leírásokat, az nagyjából ebben nem is kellett, hogy csalódjon. Ez sokkal inkább egy celebesemény volt, mint egy sportesemény. Tehát tulajdonképpen, ugye, ha megnézzük, hogy milyen televízió műsorok, illetve most már a streaming felületen milyen műsorok zajlanak celebek közleműködésével, igazából teljesen mindegy, hogy ők most valamilyen sportszerű tevékenységbe vesznek részt, táncolnak, főznek, bogarakat esznek a dzsungelben, vagy bármi. Ez arról szól, hogy népszerű emberekkel csináljunk népszerű műsorokat. Ehhez a sport csak egy körítés. Azt gondolom, hogy itt is alapvetően erről volt szó, ehhez sikerült behúzni ugye egy olyan nevet, Mike Tysont, akinek tényleg valós sportértéke is volt jó pár évtizeddel ezelőtt, de ettől még azt gondolom, hogy való sporteseménynek ezt a mérkőzést nem kell tekintenünk.
Említette ezt a folyamatot, az el-celebesedést, el-influenceresedést, ugyebár a profi box világában, vagy a box világában ez hatványozottan megfigyelhető. Más sportágak esetében is van ilyen folyamat, vagy a box az ideális terep mindenre?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy az ökölvívás valóban az ideális terep erre, és máshol ez annyira nem jellemző. Magyar televízióban is van olyan műsor, ahol hírességek boxolnak egymással. Nyilván ennek az az oka, hogy az ökölvívás túl azon, hogy egy sportág, alapvetően az egymás elleni harcot, a szimpla verekedést és egymás legyőzését jeleníti meg sport jellegű keretek között, tehát emiatt erre a fajta megjelenítésre jól alkalmazható. Nyilván ez sokkal kevésbé lenne kivitelezhető, hogyha bármilyen más, akár egyéni, akár csapatsportágot próbálnának erre felhasználni, tehát ha teniszeznének egymás ellen, vagy bármi más csinálnak. Tulajdonképpen itt mondhatjuk azt, hogy egy szimpla verekedésről van szó, egymás elleni harcról, amit ugye valamilyen szabályok közé kell terelni, és erre nyilván nagyon jó eszköztárat ad az ökölvívás, hiszen ez egy viszonylag jól átlátható, tiszta, az egyszerű néző számára is jól érthető szabályrendszert ad, tehát sokkal egyszerűbb, mint mondjuk akár egy valamilyen más ázsiai küzdősport, vagy egy vegyes küzdősport, mint az MMA, és természetesen a versenyzők számára, akik ugye amatőrök jellemzően, tehát nincsen tapasztalatuk, gyakorlatuk, számukra is ez, ami a legegyszerűbben elsajátítható.
Ja, néhány évvel korábban Jake Paul testvére is megmérkőzött, Floyd Mayweatherrel állt a ringbe, ott azt hiszem döntetlent hozta ki végül a versenybírák, de arra lennék kíváncsi, hogy az az igény, hogy sportesemények, és hát akkor ezt most az ökölvívás területén látjuk hatványozottan, hogy sportesemények inkább a körítésről, a showról, a különböző show elemekről, a hírverésről szóljanak, a celebekről szóljanak, hogy ez az igény, ez generációs kérdésként vizsgálandó, tehát a felnövekvő, fiatalabb, mondjuk úgy, akkor csúnya szóval TikTok generációnak az igénye, vagy ez inkább máshonnan megvizsgálandó kérdéskörön szerint?
Az teljesen egyértelmű, hogy a média súlyának növekedésével, és különösen a közösségi média súlyának növekedésével az, hogy az a fajta tartalom, hogy celebek, sztárok csináljanak valamit, és mások, tehát a nagy közönség pedig erre kíváncsi, ez sokkal inkább előtérbe került, mint korábban. Tehát ez egyértelműen egy modern jelenség. Még egyszer mondom, ez alapvetően a média és a közösségi média súlyának a növekedése miatt zajlik, és most ebbe a sport egy részlete is belekerült ebbe az áramlatba. Korábban ugye azért sem lehetett volna ilyen műsorokat rendezni, mert egész egyszerűen nem volt olyan sztárvilág, nem volt olyan celebvilág, és azt se felejtsük el, hogy azok a mondjuk így sztárok, akik mondjuk évtizedekkel ezelőtt sztárok voltak, azok mögött azért sokkal komolyabb életút, karrier múlt át. Ők jellemzően valódi színészek, valódi sportolók, valódi kulturális személyiségek voltak. Azért lássuk be, a mai celebvilág nagy része az olyan, aki tulajdonképpen csak celeb, de azon kívül, hogy esetleg valahol közösségi médiában influencerkedik, vagy televíziós műsorokban pár elnézést bohóckodik, azon kívül nincsen mögötte igazán valós szakmai teljesítmény. Tehát őket nyilván sokkal könnyebb egy ilyenre rávenni. Én beszéltem olyan profi ökölvívóval még jó évekkel ezelőtt, amikor rendezvényszervezésben dolgoztam, és egy céges eseményre egy profi ökölvívót szerettem volna, hogy egy kicsit ilyen árnyékboxolást csináljon az ügyvezetővel, mert hogy ez milyen jól néz ki. És ez egy ismert magyar profi ökölvívóról van szó, aki azt mondta, hogy már elnézést, de ő nagyon tiszteli és szereti a sportágát, ő ilyenben nem vesz részt. De a mai celebek azok nem ilyenek. Ők gyakorlatilag... hát már elnézést, de lemennek kutyába, tehát bármit megtesznek azért, hogy képernyőre kerüljenek.
Na igen, de hogyha ezen logika mentén haladunk, akkor Mike Tysonnak mi lehetett a motivációja, aki tényleg egy sportági legenda, ugye minden idők legfiatalabb profi ökölvívójaként szerzett világbajnoki címet, 20 évesen, hogyha nem tévedek, szóval ő tényleg egy sportági legenda, rengeteg legendás mérkőzését tudjuk felidézni, és akkor ő azért nem a manapság megszokott celebek táborát erősíti, még akkor sem, hogyha természetesen a magánéleti zűrjei miatt, tehát folyamatosan egy időben tele volt a sajtó vele, de Mike Tysonnak akkor mégis mi lehetett a motivációja, hogy belemenjen ebbe a mérkőzésbe?
Hát nyilvánvalóan sok millió oka volt arra, hogy belemenjen ebbe a mérkőzésbe. Egészen biztosan, hogy itt csak a pénz az, ami őt motiválta. Nyilván, amit mondtam itt a mondjuk így a valódi sportolók, meg a celebek kettéválasztásáról, ez nem egy olyan határ, amivel teljesen elválik attól, amivel teljesen elválasztható, hogy ki melyik táborba fog tartozni. Természetesen mindig lesznek olyan sportolók, nagyon komoly múltra rendelkező profi sportolók, akiket be lehet vonni egy ilyen eseménybe, és főleg akkor természetesen, ahogy ön is mondta, hogyha azért vannak magánéletbeli problémái, nyilván szüksége van a pénzre, mindig lehet olyanokat találni, akiket ilyenekre be lehet szervezni.
Az elmúlt percekben Szabados Gábor sportközgazdást hallották.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
Közeleg a részben hazai rendezésű női kézilabda Európa-bajnokság. A magyar válogatott november 28-án játssza le első csoportmérkőzését Törökország ellen, majd 30-án jön Svédország. Ugye a svédekkel kapcsolatban mostanában elég sok emlékünk van. December 2-án pedig Észak-Macedónia lesz az ellenfél, mindhárom találkozót Debrecenben rendezik meg. Legutóbb 2004-ben volt idehaza női kézilabda válogatott világverseny, akkor is egy EB, azon még a válogatott kapuját védte mostani vendégem Pálinger Katalin, aki jelenleg a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke. Szervusz, üdvözöllek a műsorban!
Szia, köszönöm szépen, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Van-e nyilvánosan kommunikált célja a Kézilabda Szövetségnek? Egyáltalán szokta-e ezt a módszert alkalmazni a Kézilabda Szövetség, vagy pontosan azért, mert hogy nyilvánvalóan a sportágon belül mindenki azért küzd, azért tesz, hogy akár mondjuk a 2004-eshez hasonló éremszerzés összejöhessen, ez csak egy felesleges teher rátétel lenne a csapatra. Szerinted mi számítana egy jó eredménynek idehaza?
Természetesen van hivatalos célkitűzés, ez minden világversenyről, az elnökség meghozza a döntést, úgyhogy ez meg is történt, tehát a hivatalos célkitűzés az első 6 hely megszerzése. De a játékosként ezt megértem egyébként, hogy, és ezt el is szoktam mondani viccesen a többieknek, hogy igazából az egy hivatalos célkitűzés, amit mi itt elmondunk, a játékos úgy is nyerni akarnak minden meccset, tehát úgy mennek ki egy hazai világversenyen, meg nyilván extrém motivációval. Úgyhogy titkon belül ők biztos, hogy sokkal többre vágynak, akár egy éremre, de hát nagyon-nagyon sok minden befolyásolhatja ezt az eredményt nyilván. Nem jött még ki az összes csapatnak a keret szűkítése, tehát hogy milyen kerettel vágnak neki, ugye egy olimpia után mindig generáció, a legtöbb csapatnál generációváltás történik, úgyhogy azért még ez nagyban befolyásolhatja, illetve hogy milyen formában tudunk majd neki ugrani, elkezdeni a világversenyt, mennyire kerüljük el a sérüléseket, ez mind azért befolyásolja, gondolom, a végső eredményt, de hát nagyon pozitívan gondolunk erre az egészre, és egy nyilván nagyon bizakodóak vagyunk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy maximális motivációval fognak a lányok pályára lépni, és egy nyilván nagy szükség van a szurkolók támogatására, mert azért a hazai pálya az egy óriási előny mindig. Úgyhogy várjuk nagy szeretettel továbbra is a szurkolóinkat, és úgy tudom, hogy még az első meccs is kapható bőven jegy, úgyhogy ez fontos lenne, hogy kívülről is támogassanak minket.
24 csapat vesz részt ezen az EB-n, ilyen nagy létszám még sosem gyűlt össze egy ilyen világverseny keretében. Ez ugye akkor jelenthet akár több mérkőzést, jelenthet akár mondjuk úgy könnyebb mérkőzéseket is, hiszen tényleg akár eljuthattak ide olyan csapatok, amelyeket mindenféleképpen kötelező legyőzni, és akár nem is biztos, hogy olyan nagy próbatétel elé állíthatja a csapatot. Összességében mi lesz a lebonyolítás? Lejátsszuk a 3 csoportmeccset, utána a középdöntő következik, vagy következhet?
Így van, és hát nyilván azért fontos, mert a csoportmérkőzési eredménye, mert onnan visszük tovább a pontokat. Tehát ugye ha esetleg egy Svédországgal tudunk egy jó meccset játszani, és akár pontokat szerezni, az a középdöntőben, mert a svédek valószínűleg ugyanúgy tovább jutnak, ezért visszük magunkkal azokat a pontokat, úgyhogy itt tulajdonképpen ennek a csoportmeccsnek ezért van hatalmas jelentősége. Hozzáteszem, ez a kisebb csapatoknak nagyon jó ez a bővítés, tehát nyilván azok a csapatok, akik soha nem szerepeltek világversenyen, most ők is eljuthattak ide, egy óriási élményt, és hát a jövőre nézve egy motivációt adhat. Lesz azért itt valóban olyan csapat most újra a női Európa-bajnokságon, amelyik nagyon ki fog lógni szerintem lefelé, de hát ez volt a bővítés ára. Egyébként most az utolsó Európa-bajnokságokon most tényleg nem lehetett azt mondani, hogy van olyan ellenfél, aki ellen úgy futhat ki mondjuk egy-egy válogatott, hogy na ez biztosra nyeri ezt a meccset, és könnyedén akár a cseresorral állhat föl, hiszen azért, ha megnézzük az elmúlt 10-15 év eredményeit, azért egy lengyel, egy cseh válogatott is produkált már szép eredményt, ugye Svájc is jön föl utánpótlás szinten is, tehát egy csomó olyan nemzet, aki nem számított eddig a top csapatokban, azok erősödnek évről évre, és ebből a szempontból biztos, hogy ott az alsóbb házba kiélezettebb meccset fognak egymással játszani. Jövőre nézve biztos, hogy ez nekik nagyon hasznos. Nyilván mi arra fókuszálunk, hogy a komolyabb ellenfelek ellen is úgy álljunk ki, és úgy tudjunk teljesíteni, hogy a szükséges pontokat magukon tudjuk vinni.
Még itt a lebonyolítás technikai formai részletéhez azért érnék vissza, hogy ugye akkor a középdöntőt is Debrecenben játszhatjuk, utána már egyből elődöntőbe kvalifikálhat a középdöntőből az a 4 csapat?
Így van, tehát ezért is fontos a középdöntőbe kialakul a két középdöntős csoportnak az első két helyezettje, valóban így van, és hát ez a bécsi hétvége, ugye, tehát nagyon jó lenne, hogyha Bécsben is pályára tudnánk lépni. Azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog lenne, de hát nyilván ezért dolgoznak a lányok is, és mindenki a szövetségben is körülöttük, hogy ez mindent megteremtsünk, és megfelelő feltételek mellett tudjanak készülni.
Akkor sajnos a Final Four az nem Magyarországon lesz.
Nem, de azt gondolom, hogy Bécs közelsége miatt, ha eljut odáig a csapat, én biztos vagyok benne, hogy sok-sok szurkoló el fog kísérni bennünket.
Még a válogatott kapcsán nagyon kíváncsi vagyok, és mindenképp szerettem volna rákérdezni, hogy a felvezetőmben is utaltam rá, hogy 2004-ben ott álltál a magyar válogatott kapujában. Az akkori tudósítások szerint én személyesen nem emlékszem, hogy még túl fiatal voltam, hogy ezeket a meccseket követtem volna, de a tudósítások alapján azt láttam, hogy nagyon-nagyon jó teljesítmény nyújtottál. Mennyire emlékszel vissza pontosan az akkori találkozókra? Emlékszel-e arra, hogy milyen dinamikák játszottak le? Sima út volt-e a legjobb négyig, mi maradt meg abból az EB-ből?
Hát az maradt meg, hogy fantasztikus hangulat volt, akkor nagyon népszerű volt a válogatott, tehát rengeteg szeretetet kaptunk, és nagyon-nagyon sokat jelentett azt, hogy teltházzal játszottuk az összes mérkőzésünket, és hát valóban kiélezett jó meccseket játszottunk, és ott sajnos egy elődöntőbe egy nagyon csúnya vereséget szenvedtünk a norvég válogatottól, akik hát ott mutatták meg először, hogy mi várható a következő 10-15 évben, hiszen utána valóban egyedül alkodóvá váltak a női kézilabdázásban. De aztán a bronz meccs maradt meg egyértelműen, tehát arról vannak nagyon szép emlékeim, hogy 10 000 néző előtt az oroszokkal játszottunk egy nagyon jó mérkőzést, és hát nagyon szép siker lett a vége, tehát összességében egy nagyon pozitív emlék, és mondom, tényleg az ugrik be először, hogy mennyire sokan figyeltek ránk, és mennyi pozitív üzenetet és figyelmet kaptunk összességében. Úgyhogy abszolút egy jó emlék, és tiszta szívvel kívánom a jelenlegi csapatnak, hogy átéljék ugyanezt.
És akkor személyesen téged abszolút doppingolt, felspanolt a hazai pálya?
Természetesen. Én azt gondolom, hogy te is mondtam egyébként a lányoknak, hogy nyilván a sportolónak a csúcs az olimpiai szereplés, és mindig egy olimpiai évében nagyon nehéz, annyira erőltetett a menet, és sok, és rengeteg mérkőzés, és megvan a csúcsesemény az olimpia. Utána nyilván, most nem azt mondom, hogy nehéz motivációt találni, de természetesen, hogy egy olimpia utáni Európa-bajnokság az nagyon közel van, és ebből a szempontból a lehető legjobb, hogy hazai pályán játszunk, hiszen itt nem kell keresni a motivációt. Én azt gondolom, hogy egy játékosnak ugyanúgy szerepel a felső polcon a célok között az olimpia mellett az, hogy hazai világversenyen szerepelni, mert ez egy életre szóló élmény lehet nekik, úgyhogy ebből a szempontból nagyon, nagyon, nagyon jó, hogy itthon lesz ez a világverseny.
Érdekes, hogy ezt mondod, ugye olimpia utáni világeseményről van szó, azért ilyenkor sok válogatott kezd el fiatalítani, kezd el kicsit kísérletezni. Mi ezt abszolút a hazai pályán való szereplés miatt sem igazán tehetjük meg, azért most rajtunk van egy, talán azt mondom, hogy még nagyobb eredménykényszer, mint a többi válogatottan, de egyébként más csapatok esetében ez várható, hogy kicsit kísérletezőbb jellegű lesz ez a torna?
Inkább generációváltásnak nevezném. Nálunk nem csak a hazai pálya miatt nem tesszük ezt meg, hanem egyszerűen azért, mert annyira fiatal a csapatunk még mindig, hogy nem is kell ezen gondolkodnunk, hiszen ha megnézzük a csapatmagját, akkor még a következő olimpia után sem biztos, hogy nálunk egy nagyon markáns fiatalítás kezdődik. Úgyhogy tényleg most, ha visszanézünk, akkor magasan a legfiatalabb válogatottat adjuk a top csapatok közül, és ahogy nézem az ellenfelek kereteit, azért bizony-bizony ott már mutatkozik azt, hogy az idősebb játékosok családot alapítanak, vagy már a fiatalokban gondolkodik az edző. Nálunk azért az alapmag, azt gondolom, hogy nyilván egy-két fontos játékos kivételével, hiszen azért vannak itt rutinos játékosaink, de maga a mag, tehát az, hogy nálunk 6-8 játékost ki kell majd cserélni az Európa-bajnokság előtt, vagy a következő években, ilyen nem lesz. Tehát, hogyha ezek a játékosok azt hozzák, és úgy fejlődnek, és úgy dolgoznak tovább, akkor azt gondolom, hogy a női válogatott magja az ugyanez marad még hosszú éveken keresztül, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
Pálinger Katalint hallották, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnökét. További szép napot kívánok neked, szia!
Köszönöm szépen, szia!
És ennyi fért a mai sportértékbe. Köszönöm szépen a figyelmüket. Az elmúlt nagyjából 40 percben Imre Lőrincet hallották. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. További szép napot kívánok. Búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc. Viszont hallásra.
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.